szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Valpola Rahula, a Buddha tanítása. Fordította Tóth Zsuzsanna. Szerkesztette és lektorálta Farkas Pál. A válogatott szövegeket fordította Farkas Pál, Fórizs László, Tóth Zsuzsanna és Vég József. Minden adományt fölülmúl a tanítás adománya. Szabbadánam, dammadánam, dzsináti. A második nemes igazság. Samuddaya, a dukha keletkezése. A második nemes igazság a dukha keletkezése vagy eredete. A második nemes igazság legjobban ismert definícióját számos eredeti szöveg megadja. Ez a szomjaz, ami az újonnani létezést és újralétesülést okozza. Szenvedélyes mohóság kíséri, hol itt, hol ott talál új örömöt, nevezetesen, első, sóvárgás az érzéki örömökre, káma tanhá. Második, sóvárgás a létezésre és a létesülésre, bava tanhá. És harmadik, sóvárgás a nem létezésre, az önmegsemmisítésre, vibavatanna. E sokféle formában megjelenő szomj, vágyakozás, mohóság vagy sóvárgás okozza az összes szenvedést. Ez a szamszara oka. A szomj azonban nem tekinthető első oknak, hiszen első ok nincs, lévén, hogy a buddhizmus szerint minden relatív és minden jelenség kölcsönösen függ egymástól. Ez a szomj, amely a dukha okának vagy eredetének tekintendő, szintén valami mástól függően keletkezik. Az érzés függvényében, az érzés pedig az érintkezés függvényében keletkezik, és így tovább. Ez a függő keletkezésnek nevezett kör, amelyet a későbbiekben tárgyalunk. Tehát a tanhá, a szomj, a dukha felkelésének nem az első vagy egyetlen oka, azonban a legkézzelfoghatóbb és legközvetlenebb oka. Az elsődleges dolog a mindent átható dolog. Ezért bizonyos páli szöveghelyeken a samudaya, vagyis a dukha eredetének definiálásakor a tanhá mellett, amely mindig elsődleges szerepet játszik, említést tesznek más szennyeződésekről is. Kélaszá, szászavá, dammá. Ezen a ponton csak érintjük a kérdést. Elegendő azt észben tartanunk, hogy a sóvárgás középpontjában a nem tudásból fakadó hamis énképzet áll. Ebben az esetben a vágyakozás nem csupán érzékszervi örömökhöz, gazdagsághoz és hatalomhoz való ragaszkodást és az ezekre irányuló vágyat jelenti, hanem elképzelésekhez és eszmékhez, nézetekhez, véleményekhez, elméletekhez, elgondolásokhoz és hiedelmekhez való ragaszkodást és az ezekre irányuló vágyat is. A Buddha elemzése szerint a világon minden probléma és baj, az apró cseprő családi vitáktól kezdve az országok és nemzetek közötti nagy háborúkig, ebből az önző vágyakozásból ered. Ebből a szempontból nézve minden gazdasági, politikai és társadalmi probléma ebben a vágyakozásban gyökerezik. Azok a befolyásos államférfiak, akik nemzetközi problémákat próbálnak elsimítani, és háborúról és békéről beszélnek, de pusztán gazdasági és politikai értelemben csak a felszínt kapargatják, és nem nézek a probléma mélyére, nem keresik a baj valódi okát. Ahogy a Buddha Rattapálának mondta, a világ sóvárog, és a vágy rabszolgája. Azt mindenki elismeri, hogy a világon minden problémát az önző vágyakozás okoz. Ezt nem nehéz belátni. Azt azonban már nehezebb megérteni, hogy ez a vágy, ez a szomj hogyan vezethet újraszületéshez és újralétesüléshez. Ezen a ponton kell alaposabban megtárgyalnunk a második nemes igazság mélyebb filozófiai aspektusát, amely egyébként megfelel az első nemes igazság filozófiai nézőpontjának. Ehhez pedig bizonyos mértékben meg kell értenünk a karma és az újraszületés elméletét. Négy olyan táplálék, Ahara, azaz ok vagy feltétel van, amely szükséges a létezéshez és a folytonossághoz. Első. Közönséges anyagi étel. Második. Az érzékszervek, beleértve a tudatot is, érintkezése a külvilággal. Harmadik. Tudatosság. És negyedik. Tudati késztetés vagy akarat. A négy közül az utolsó a késztetés, ami nem más, mint az életre, a létezésre, az újonnani létezésre, folytatódásra irányuló vágy. Arra, hogy újra meg újra legyünk. Ez hozza létre a létezés és a folytonosság gyökerét, és a jó és rossz tettek révén törekszik előre. Azonos a szándékkal. Fentebb láttuk, a Buddha maga definiálta úgy, hogy a szándék a karma. A most említett késztetéssel kapcsolatban a Buddha azt mondja, amikor az ember megismeri, hogy mi táplálja a késztetést, megérti a vágyakozás három formáját. A vágy, a késztetés, a tudati késztetés és a karma kifejezések tehát ugyanazt jelölik. A vágyat az életre, hogy újra meg újra létrejöjjünk, növekedjünk és fölhalmozzunk. Ez a dukha megjelenésének oka, és a tudati késztetések halmazához tartozik, amely halmaz a lényt alkotó öt halmaz egyike. Ez a Buddha tanításának egyik legfontosabb és leglényegesebb pontja. Ezért világosan és alaposan meg kell értenünk és észben kell tartanunk, hogy a dukha megjelenésének oka vagy csírája magában a dukhában található, és nem azon kívül. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a dukha megszűnésének oka vagy csírája szintén magában a dukhában található, és nem azon kívül. Ezt jelenti a következő páli nyelvű szövegben található jól ismert kijelentés: aminek természete a megjelenés, annak természete a megszűnés is. Abban a lényben, dologban vagy rendszerben, amelyben megvan a keletkezés természete, vagyis az a természete, hogy létrejön, megvan saját megszűnésének, avagy pusztulásának természete, avagy csírája is. Így a dukha, az öt halmaz magában foglalja saját keletkezésének természetét és saját megszűnésének természetét is. Erre a harmadik nemes igazság, a niróda tárgyalásakor még kitérünk. A páli kamma, szanszkrit karma szó a kri, tenni gyökből ered, és annyit jelent tett, cselekvés. Azonban a buddhista gondolkodásban a karmának szűkebb jelentése van. Csak szándékos tettet jelöl, nem minden tettet és nem is a tettek következményét, ahogyan sokan helytelenül értelmezik és pongyola módon használják. A buddhista terminológiában a karma nem jelöli a karma következményét. Ezt a karma gyümölcsének vagy eredményének nevezik. Kamma, pala vagy kamma vipáka. A szándék lehet relatíve jó vagy rossz, ahogy a vágy is. Tehát a karma is lehet relatíve jó vagy rossz. A jó karma, avagy kuszala, jó következményekhez vezet. A rossz karma, avagy akuszala pedig rossz következményekhez. A vágyakozásnak, a szándéknak, a karmának, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz, egyfajta erőhatás a következménye. Erőhatás, amelynek eredményeként jó vagy rossz irányban halad tovább. Függetlenül attól, hogy jó vagy rossz, mindenképpen relatív, és a folytonosság körén, avagy a szamszárán belül van. Az arahant jól lehet cselekszik, nem halmoz fel karmát, mivel nincs meg benne az énre vonatkozó hamis elképzelés, nincs meg benne a folytonosságra és a létesülésre irányuló vágy, és mentes minden más szennyeződéstől és tisztátalanságtól is. Számára nincs újraszületés. A karma elméletét nem szabad összekeverni az úgynevezett erkölcsi igazságszolgáltatással, vagy a jutalommal és a büntetéssel. Az erkölcsi igazságszolgáltatás, a jutalom és a büntetés, mint elgondolás alapja, az az elképzelés, hogy van egy legfelsőbb lény, egy Isten, aki ítélkezik, törvényt szab, és eldönti, hogy mi a jó és rossz. Az igazság szó pedig kétértelmű és veszélyes. Az igazság nevében sokkal többet szenvedett az emberiség, mint amennyi haszna volt belőle. A karma elmélete az ok-okozat, a hatás-ellenhatás törvényszerűségén alapuló elmélet. Természeti törvény, amelynek semmi köze az igazságszolgáltatáshoz, jutalmazáshoz vagy büntetéshez. Minden szándékos tett következményekkel jár. Ha egy jó tett jó következményekkel jár, a rossz tett pedig rossz következményekkel, akkor az nem igazságszolgáltatás, jutalom vagy büntetés, amelyet egy olyan személy vagy erőszab ránk, amely ítél tetteink fölött, hanem olyas valami, ami a saját természete szerint, saját törvényszerűségei alapján működik. Ezt könnyű belátni. Azt viszont már nehezebb megérteni, hogy a karma elmélete szerint a szándékos tett következményei a halál utáni életben is megmutatkozhatnak. Ezen a ponton ki kell térnünk arra, hogy a buddhizmus szerint mi a halál. Láttuk korábban, hogy egy lény nem más, mint fizikai és mentális energiák vagy erők kombinációja. Amit halálnak nevezünk, az a fizikai test teljes működés képtelensége. De vajon minden erő és energia megszűnik létezni akkor, amikor a test már nem funkcionál tovább? A buddhizmus erre a kérdésre nemmel válaszol. A szándék, az akarat, a vágy, a létezés és az újra meg újra létesülés iránti szomj olyan hatalmas erő, amely egész életeket, teljes egzisztenciákat mozgat meg. Az egész világot ez mozgatja. Ez a világon a legnagyobb erő, a legnagyobb energia. A buddhizmus szerint ez az erő nem szűnik meg a halállal, azaz akkor, amikor a test már nem funkcionál tovább, hanem más formában nyilvánul meg, és kiváltja az újabb létezést, amit újra születésnek nevezünk. Ezen a ponton felmerül egy újabb kérdés. Ha nincs állandó, változatlan entitás vagy lényeg, én vagy lélek, azaz Atman, akkor mi az, ami a halál után létezni tud, vagy újra tud születni? Mielőtt a halál utáni élet kérdését tárgyalnánk, gondoljuk végig, hogy mi az élet és hogyan folyik most. Ahogy már többször elmondtuk, az, amit életnek nevezünk, nem más, mint az öt halmaz, vagyis fizikai és mentális erők kombinációja. Ezek a halmazok folytonosan változásban vannak, egyetlen pillanatig sem maradnak ugyanazok. Pillanatról pillanatra létrejönnek és elpusztulnak. Bhikkhu, amikor a halmazok létrejönnek, hanyatlanak és elpusztulnak, minden pillanatban létrejössz, hanyatlasz és elpusztulsz te is. Ez azt jelenti, hogy ebben az életben is minden pillanatban megszületünk és meghalunk, de mégis folytatódik a létünk. Ha azt meg tudjuk érteni, hogy ebben az életben lehetséges az, hogy létünk folytatódik anélkül, hogy létezne egyfajta állandó, változatlan lényegiség, lélek vagy én, akkor miért ne értenénk meg, hogy ezek az erők a test funkcióinak megszűnése után is tovább létezhetnek anélkül, hogy lenne én vagy lélek? Amikor ez a fizikai test már nem tud funkcionálni, az energiák nem pusztulnak el vele együtt, hanem más formát öltenek. Ezt nevezzük következő életnek. A kisgyereknél a fizikai, mentális és intellektuális képességek még gyengék és éretlenek, de ott van bennük a lehetőség, amelyből kialakul a felnőtt ember. A fizikai és mentális energiák, amelyek az úgynevezett lényt alkotják, képesek új formát ölteni, fokozatosan gyarapodni és kiteljesedni. Mivel nincs állandó, változatlan lényegiség, semmi sem lép tovább az egyik pillanatról a másikra. Az is nyilvánvaló tehát, hogy semmi olyan állandó vagy változatlan dolog sincs, amely az egyik életből a másikba léphetne tovább. A folyamat töretlenül folytatódik, de minden pillanatban változik. A folyamat nem más, mint mozgás. Olyan ez, mint az egész éjszakán keresztül égő láng. A hajnali láng nem ugyanaz, mint az éjféli, de nem is különbözik attól. A kisgyerek felnő, majd 60 éves ember lesz. Bizonyos, hogy a gyermek nem azonos a 60 éves emberrel, de nem is másik személy. Ugyanígy az a személy, akit meghal és máshol újra születik, nem ugyanaz a személy, és nem is más, hanem ugyanazon folyamat folytonossága. A halál és a születés közötti különbség csak egy gondolatpillanat. Ezen élet utolsó gondolatpillanata meghatározza, kondicionálja az úgynevezett következő élet első gondolatpillanatát. A következő élet tulajdonképpen ugyanazon sorozat folytatódása. A buddhista gondolkodás szerint tehát a halál utáni élet kérdése nem valami nagy titok, és a buddhisták nem is aggódnak miatta. Amíg van bennünk vágy arra, hogy létezünk és létesüljünk, a folytonosság köre, avagy szamszara nem szakad meg. Ez csak akkor történik meg, amikor megszűnik hajtóereje, a vágyakozás, amikor a vágyakozásnak véget vet a bölcsesség, amely látja a valóságot, az igazságot, a nirvánát.